Dr. Kránic Mihály atya, megegyezések katolikusok és protestánsok között Krisztus valós jelenlétéről az Oltári Szentségben című előadásának első részét hallják.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának eukarisztikus sorozatára eljött. Ez már a harmadik fél év, és pontosan ennek a fél évnek az utolsó alkalma ez. Megközelítőleg 888 előadás volt, és ezzel szeretné a Katolikus Egyetem is hozzájárulni a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz, a felkészüléshez, hogy el tudjuk mélyíteni azt a tanítást, azt a misztériumot, azt a titkot, amelyet számunkra az oltári szentség jelent. Milyen ökumenikus vonatkozásai vannak az eukarisztiának? Ez egy annyira széles és tág kérdés, hogy egy rövid előadás keretében nehéz ezt teljességgel kifejteni. Minden esetre feltételezem, hogy nagy vonalaiban mindannyian egy előzetes ismerettel rendelkezünk. Ezért tegyük most azt, amit amúgy is a különböző felekezetek, egyházak tennének, vegyük kezükbe a Szentírást, és próbáljuk elemezni őket. Kérlek szépen mindenkit, hogy nyitott füllel, nyitott szívvel hallgassuk majd a Szentírásnak az üzenetét. Az élet kenyere gondolat a János Evangélium 6. fejezetében tűnik fel. Nagyon jól tudjuk, hogy ez az az evangélium, amely a század, első század végén keletkezett. Tehát volt idő arra, hogy az egyház gyakorlatát valamiképpen megjelenítse. Már megírták a Márk evangéliumot, a Mátét, a Lukácsot is, és hosszú-hosszú évtizedek is eltelnek, míg egy jánosi kör, nem csak János apostol, hanem egy közösség lejegyzi a János evangéliumot, amely nagyon mély tanítással rendelkezik. És már most mondom, hogy az utolsó vacsorát ne nagyon keresjük ebbe azt a leírást, amit a szinoptikusoknál egyébként megtalálunk. Itt a lábmosás szerepel. Mondjuk nem a helyet, hanem másként. Minden esetre Jézus többször beszél önmagáról, mint az élet kenyeréről. Érdemes megnézni ezt a 6. fejezetet, hogy mi is történik itt. Hát először a kenyérszaporítással találkozunk, és Jézus szól a tanítványoknak, tulajdonképpen Fülöpnek. Ő kérdezi meg, nézzük ezt a, mondhatnánk, provokatív kérdést. És gondoljuk bele Jézus helyébe magunkat, és szerintem egy kis derű is, majdhogy humor is van ebben. Ugye Fülöpnek felteszi a kérdést, hogy honnan veszünk kenyeret? Jó, és azt most jól fontoljuk meg, hogy ezt Jézus kérdezi, honnan veszünk kenyeret? Ez nem egy igazi ökumenikus kérdés, épp itt a 21. század elején. És Jánosnál a rá jellemző úgynevezett végső események szemszögéből való látásmód értelmezi, hogy miről is van itt szó. Ugye János már, ahogy említettem, az egyház életéből szól hozzánk. Például, amikor a templom megtisztításánál a templom sorsáról mondja Jézus, hogy bontsátok le ezt a templomot, akkor János ide betesz egy mondatot, hogy ő a saját teste templomáról beszélt. Tehát ez egy értelmezés. Amikor feltámadt a halálból, ugye, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, és hittek az írásnak és Jézus szavának. János 2.21-22-ben találjuk ezt. Tehát egy értelmezés, de tulajdonképpen már a beteljesedettből fogalmazza meg ezeket. Vagy amikor Jézus az élő vizet ígéri. Aki hisz bennem, annak belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak, 7.38, majd ezt olvassuk, ezt a lélekről mondta. Egy magyarázat, amelyben a benne hívők részesülnek, a lélek ugyanis még nem jött el, de hát már János abból az időpontból írja, amikor már eljött, mert még nem dicsőült meg Jézus. Látjuk a megdicsőülés. És Jánosnál ez a kereszt. János 7.39. Itt pedig honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük, után ezt olvassuk, ezt azért kérdezte, mert Fülöpöt próbára akarta tenni. Nem? Érdekes. Maga ugyanis tudta, mit fog végbevinni. Jó? Vigyük végre ezt a gondolatot. És ezután jön a kenyérszaporítás. Na most, ismerjük ezt is, hogy mindenki odáig van, és ezután Jézus felmegy a hegyre, Tanítványai pedig visszatérnek Kafarnaumba. Ugye jól tudjuk, hogy ez a tó másik oldalán történt, ez a kenyérszaporítás. Ők visszamennek Kafarnaumba, és a 6. fejezet 16-21-ben a Jézus a vízen jár történet olvasható, és ezután jön a beszéd az élet kenyeréről. Tehát amikor őt királya akarják tenni, akkor ő felmegy a hegyre. Ott imádkozik. Jézust keresi a nép, tehát egy ilyen oda-vissza járkálás van, Tibériásból a túlsó partra, és onnan pedig Kafarnaumba mennek. Amikor megtalálják, egy rövid párbeszéd alakul ki, János 6.25-34, Mester, hogy kerültél ide? 6.25. És Jézus akkor válaszol, megint csak rá jellemző módon, de mondom, ez a János evangéliumnak a tanítása. Tehát arra kérdés, hogy hogy kerültél ide, azt mondja, hogy ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Jó? Ezt az áthallásokat most nagyon jegyezzük meg. Ezt az emberfia adja nektek, aki mellett maga az atya tanúságot tett, 627, és akkor emlékezünk arra, hogy amikor János látta a lelket, amint galamb képében leszállt rá a mennyből, és rajta is maradt, ez nagyon fontos. A proféták ideglenesen kapták meg a lelket. Jézusnál rajta maradt. És az atya hangja, ez már a szinoptikusoknál hallatszott, tehát atya, fiú, szent lélek. Ez a 1.32-ben olvasható. A nép vitatkozik Jézussal. Visszatérünk a 6. fejezetbe. Milyen csodajelet viszel végbe? Ugye először még azt kérdezték, hogy jöttél ide. Mit tudsz tenni? 6.30. Jézus válasza, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, 6.32. Az az Isten kenyere, aki alászállt a mennyből, és életet ad a világnak, 6.33. Jó? Tehát most, hogyha a szívünkben, lelkünkben van például, hogy mit tanít a katolikus egyház az eukarisztiáról, mit tanítanak a protestánsok az eukarisztiáról, valóságos jelenlét mondják, de mi azt mondjuk, hogy Krisztus ott van a kenyérben és a borban, ők pedig emlékezés, egy emlékezet, tegyünk úgy, ahogy Jézus tett, vegyünk a kezünkbe kenyeret, vegyünk bort, most kicsit túlzottan mondom, hogy nem misztifikáljuk a dolgokat, ezt kell tenni, ennyi. Nem térdelnek le, nem borulnak le előtte. Mi letérdelünk? A nép valami hasonlót kért, mint a szamariai asszony 2 fejezettel korábban. Uram, adj nekem ilyen vizet. 4.15. És most a nép, Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből. Ugye, milyen érdekes. És hogyha még a kánai mennyegzőt is ide vesszük, hogy a víz borrá válása, hát akkor nem az eukarisztiáról szól majdnem az egész János evangélium? És Jézus ekkor kijelenti, mikor azt mondja, hogy Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből. Én vagyok az élet kenyere. Jó? Ezt csupa nagybetűvel gondoljuk el, és Jézus tanításában ez egy kiemelkedő mondat. Fontos az én vagyok, ami az Úr bemutatkozása Mózesnek, kivonulás 3.14. Jézus azonban folytatja, és minthogyha a szamariai asszonynak is válaszolna, hogy aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. 6.35. A zsidók zúgolódnak, amiért ezt mondta. Eddig ugyan nép volt, most pedig ezt halljuk. Mert azt mondta, hogy én vagyok a mennyből alászállott kenyér, 6.41. És akkor azt mondják, hogy nem Jézus ez, József fia? Ugye gondoljunk bele, talán 1-2 héttel ezelőtt láthattuk a Duna TV-n a názereti Máriát, hogy az tulajdonképpen Jézus élete volt, de Mária szemszögéből, hogy József egy adott pillanatban ugye meghalt. És utána Jézus nyilvános működését ugye elkezdi. Márk evangéliumában szerepel egy olyan megszólítás, hogy ez nem Mária fia. És abból gyaníthatóan kimondhatjuk, hogy József valószínűleg már nem élt. Itt viszont épp a kafarnaumi beszédnél azt halljuk, hogy a zsidók megjegyzik, hogy nem Jézus ez? József fia? Hát ismerjük apját és anyját, még ezt is hozzáteszik. Tehát József még élhetett? Nem tudjuk pontosan, hiszen belefér az is, hogy már nem él, de hát ismerjük, ismertük, hát is ismerjük, hogy ki az apja, ki az anyja. 6.42. Jézus azután Isten fiúi voltáról beszél. Tehát nézzük ezeket a síkokat, hogy honnan veszünk kenyeret? Utána hogy jöttél ide? Utána én vagyok az élet kenyere. És Jézus pedig ezt mondja ezután, hogy miután próbálják azonosítani, hogy hát őt ismerjük, csak aki az Istentől való, az látta az atyát. Tehát bejön az atya, gondolata 6.46, és megismétli, én vagyok az élet kenyere. Tehát ez már a második alkalom, 6.48, és magyarázza, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, 6.51. A vita után Jézus még világosabbá teszi, bizony-bizony mondom nektek, amen, amen, dico vobis, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 6.53. És ugyanezt állító mondatban is kijelenti, ugye, mert azt hallottuk, hogyha nem eszitek, és nem isszátok, de itt azt mondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és feltámasztom az utolsó napon. Beszélt már örök életről, itt viszont a feltámadásról is beszél. Hogy feltámasztom az utolsó napon azt, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, 6.54. A határozott állítás most még hangsúlyosabb módon megerősítést nyer Jézus részéről. A testem ugyanis valóságos étel, és a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. 6.55-56. Ezután bekapcsolja a küldetését. Engem az élő atya küldött. Így az is élni fog általam, az élet gondolata, korábban volt örök élet, volt feltámadás, aki engem eszik. 6.57. És Jézus újra utal az örök életre, atyáitok ettek és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. 6.58. Jézus most a tanítványainak szegezi a kérdést. Botránkoztok rajta? 6.61. Ugye, most gondolhatunk akár a reformációból fakadó egyházaknak a vágyaira, hogy a mise egy alázatos bálványimádás, és egyéb. De úgy érzem, hogy ez a kérdés nyugvó pontra kezd kerülni. De ez mind a mai napig, mondjuk így, a teológiai megfontolások tárgya. Botránkoztok rajta? És miután többen eltávoznak, a 12-höz fordul. Ti is el akartok menni? 6.67. Ismerjük Péter vallomását, Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, 6.68. És ez Péter még nyomatékosabbá teszi. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje, 6.69. Hát a János 6-ot mondhatnánk egy előzetes felkészítésnek. Tehát ezt a Kafarnaumi beszédet. És most nézzük meg az utolsó vacsorát. Természetesen menjünk át a szinoptikusokra, Mátéra. Hiszen Máté, mondjuk így, az egyház evangélistája, az egyház evangéliuma a II. Vatikáni zsinat előtt nem volt meg az a 3 éves periódus, gyakorlatilag évközi időben mindig a Máté evangéliumot olvastuk, mert csak is ebben az evangéliumban kerül elő az egyház kifejezés. Csak Máténál szerepel Jézus ajkáról az eklészia. Ezért ez az egyházias evangélium. Amikor beesteledett, asztalhoz ült 12 tanítványával, 12, csak ők vannak ott, Máté 26-20. Vacsora közben, tehát ez egy ilyen húsvéti vacsora volt, jól tudjuk, Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta a tanítványainak ezekkel a szavakkal, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Zsangáló jezsuita professzor úr kielemezte nagyon mélyen ezeket úgynevezett alapítási igéket, vagy szereztetési igéket protestáns szóhasználattal, és úgy gondolja, hogy valószínűleg Jézus ennyit mondott. A bővítés az később jött. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta oda nekik. Ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára. Máté 26-28-ig. És csak Lukácsnál olvassuk, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, Lukács 22-19. Az ősegyház élete is tulajdonképpen az eukarisztia körül forgott, mert az apostolok cselekedeteinek a kezdetén ezt olvassuk, hogy a hívek álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Tulajdonképpen Krisztus valóságos jelenlétéről sokáig nem volt vita. A középkorban tudunk néhány párbeszédről, a kenyér és a bor átlényegüléséről, de először a reformáció jelentette a másfél ezredes tanításról való eltávolodást. Mondhatnánk azt is, hogy egyik napról a másikra, hogy azt nem úgy van, nem úgy kell érteni. Jézus nem azt gondolta, nem azt mondta. Luther a Confessio Augustanában kimondja, hogy Krisztus teste és vére valóságosan jelen van. A nagy KT-ban ugye kérdések vannak, ez a katekizmus, a mi esetünkben is ez van, a katolikus egyház katekizmusa, ugye tételesen bemutatásra kerül az egyház tanítása. Mi tehát az oltári szentség? Ugye sacramentum altare, válasz. Krisztus Urunk valóságos teste és vére, kenyérben és borban, amely Krisztus igéjével rendeltetett nekünk, keresztényeknek, arra, hogy együk és igyuk. Jó? Tehát ez a lutheri megfontolás. Ezt a lerövidítést egyébként egy evangélikus Szebik Imre püspök úrtól veszem. Tehát a legfrissebb forrásból, ha lehet azt mondani. Calvin, vagyis a református egyház tanításában azt olvassuk, az úrvacsorában Krisztus szentségi jelenléte szimbolikus jelenlét. Ami azonban nem kevesebb jellegű, mint a reál prezencia. Ugye? A valóságos jelenlét. Nem is ellentéte annak, hanem az igazságnak sajátosan meghatározott formája. A jelentésnek és a jelzetnek a viszonya. Ez már egy hosszabb magyarázat, ami megfontolást igényel, gondolkodást, hogy igen, most hogy is mondta ezt? A szentségi sakramentális, tehát így mondják protestáns testvéreink, ne csodálkozzunk, ne bonyolódjunk, ők ezt így fejezik ki, hogy a szentségi jelenlét, sakramentális jelenlét, szellemi jelenlét. Ami azt jelenti, hogy a Szentlélek által az isteni kijelentés aktualitásában való jelenlét. A sakramentális jelenlét, virtuális jelenlét, ami azt jelenti, hogy Istennek jelenléte és tette történik az egyházban. Tehát ez egy magyarázat arról, ami számunkra az eukarisztia, protestáns testvéreinknek az úrvacsora. A jel mutatja őt, mondja Calvin tanítása, és a jelzet láthatóvá válik a jelzetben, a jelben, a jelekben. Ez pedig Fekete Károly tiszántúli református püspök, az úrvacsora értéke és jelentősége a református teológiában című előadásából való, tehát nagyon friss gondolat. Az eukarisztikus közösségnek tambeli feltételei vannak. Tehát látjuk, hogy e körül egy nagyon komoly tanítás alakult ki. És majd későbbiekben, de csak utalásszerűen láthatjuk, hogy Szent II. János Pál pápa is ezt domborítja ki, hogy eltérő teológiai felfogások vannak az egyetlen eukarisztiáról. Tehát a tambeli feltételek, a mi esetünkben katolikusoknál egy helyes egyházfogalom, tehát nem lehet az, hogy bárki kezébe vesz egy kenyeret, egy kis bort, és akkor megismétli Jézus tanítását, mert most nagyon túlzással mondom ezt, ugye nem szükséges erre külön kijelölni valakit, hanem hát nálunk pedig azért feltétele van egy felszenteltség, ugye, ez a papság, ugye, ezt, ebből nem kérnek protestáns testvéreink, és ami nagyon-nagyon fontos, az apostoli szukcesszió. Tehát legyen egy folyamatosság Pétertől egészen Ferenc pápáig. A másik pedig az egyház fogalom kérdése mellett a szentség fogalom. A Krisztus által alapított jelek, melyek kegyelmet közvetítenek, és ezt még el is fogadhatjuk, hiszen a szentség az jel, amely kegyelmet közvetít. De gyorsan hozzá kell tennünk, és ezt mind szeliden és derűsen, hogy nem csak kettő van, hanem hát 1500 évig egységesen mindenki úgy tartotta, hogy 7 van. De aztán jött a szóla, meg a jött, hogy nem kell pápa, nem kell egyház, ugye a látható egyház, nem kellenek szentek, nem kell a szentségek se kellenek gyakorlatilag, nem kellenek a képek se, nem kell az eukarisztia, tehát csak szól a szkriptúra, és majd Isten elvezet bennünket a teljes igazságra. És hát főképpen nem kell az egyházi rend szentsége. Nálunk viszont csak felszentelt személy szolgáltathatja ki, és ennek is fokozatai vannak. Ugye a keresztséget végveszélyben bárki kiszolgáltathatja. A papa keresztséget, az eukarisztiát, megbízással a bérmálást is, a betegek kenetét és a házasságot. A diakonus a keresztséget és a házasságot, és hát a pap természetesen a Szent Jónás szentségét is. A püspök valamennyi szentséget, beleértve a diakonus és papszentelést is, ugye, kiszolgáltatja. Így a római katolikus egyházban és az ortodoxiában a pap személye csak is férfi lehet, csak férfiak vehetik fel az egyházi rend szentségét. És akkor majd egy-két képet is, hogyha jut idő erre, csak úgy megnézzünk, hogy mi a mai valóság. Mert jól tudjuk, hogy egy évvel ezelőtt ugye Ausztráliában úgymond felszentelték az első női érseket, anglikán érseket. De hát 1992-ben ugyancsak ők kezdték el a női lelkész felszentelést. Ugye protestánsok, reformátusok, evangélikusok ezt már lehetővé tették, és hogyha szétnézünk itt a magyar valóságban, azt látjuk, hogy hát elnőiesedik ez a pálya, legalábbis protestáns területen, úgyhogy numerus clausus kellett hozni itt a közelünkben, a Rádai utcában, a Református Hittudományi Egyetemen, a lelkész képzés esetében a jelentkezéseknél, hogy hány női és hány férfiúi jelentkezőt fogad be a képzésre az egyetem, a hittudományi kar. Visszatérve az egyház felfogásra, megállapíthatjuk, hogy az említett egyházak bár eltérő módon, de tulajdonképpen mindenki Krisztus valóságos jelenlétét fogadja el. De mást ért rajta az úrvacsorában, vagy pedig mi az eukarisztiában. Amiben tehát egyetértenek, az, hogy Krisztus rendelte az eukarisztiát és szentség. Ugye protestáns testvéreinknél két szentséget fogadnak el, az keresztséget és az eukarisztiát. És itt kell megjegyeznem, hogy maga a keresztség az összekapcsol bennünket. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére vagyunk megkeresztelve, ezt még ugye említettem, világ is kiszolgáltathatja valaki másnak, ha azt kéri, hogy az egyház szándékára keresztelje meg őt. Tehát, hogy ezt Krisztus rendelte. És ezt fontosnak tartják. Az Isten tiszteletben kiemelt helye van. A protestáns Isten tiszteletben ugye van a verbum et sacramentum. Az ige, tulajdonképpen az ige hirdetés, és a szentség. Úgymond az úrvacsorás Isten tisztelet. A másik megállapítás, amiben egyetértünk, hogy az eukarisztiában Krisztus titokzatos módon, minden értelmet meghaladó módon van jelen. Hiszen ők is azt mondják, hogy ott van. Sőt, evangélikusok azt mondják, a vétel pillanatában van ott. És a harmadik szempont, amiben egyetérthetünk, hogy Krisztus jelenlétét a vele való közösségben éljük meg. Ugye utolsó gondolat az volt, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én pedig benne. Szép Pál apostolnak ez a vallomása, hogy élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Na, mik a különbségek? Mert azok sokkal nagyobbak, és persze ezekben az állításokban is belemehetnénk egy kicsit mélyebben, hogy na de te hogy gondolod ezt, a valóságos jelenlétet? Te hogy gondolod, hogy Krisztus tényleg ezt alapította, de többit pedig nem ő alapította? Vagy miért mondta az egyház akkor 1500 éven keresztül, hogy a többi szentséget Krisztus alapította? Jó, itt még csak gúnyolódni sem szabad, hanem nagyon-nagyon megfontolva megtalálni azokat a szavakat, amelyeknek a segítségével el tudunk mélyedni igazán a teológiai gondolkodásban, mert ez, ahogy a Szentírás mondja, ide bölcsességgel párosult ész kell. Tehát az eukarisztia ünneplése a liturgiában történik. De ennek az elemek, az ostya vagy kenyér, egy szín alatt, két szín alatt, ugye sokszor felénk van egy vád, és most nem megyünk bele a mélységbe, hogy mi is az eukarisztia, hanem hogy mi ugye egy szín alatt úgymond áldoztatjuk a híveket. A pap két szín alatt áldozik, de a hívek nem. Jól tudjuk, hogy ennek csak praktikus okai vannak, tehát nehéz lenne megoldani a nagyszámú két szín alatti áldoztatást. Akkor kenyér, kovászos, kovásztalan, ugye ez megint csak akár az egyházak között, mint katolikus, görögkatolikus vagy ortodoxok, egyéb is különbség van, és hát ugye ott vannak a protestáns testvérek. Aztán ott van a bor, és csodálkozzunk, ott van az alkoholmentes szőlőlé. Tehát ez is előfordul protestáns területen, hiszen, most ezt nagyon halkan mondom, hogy vannak alkoholisták is, akik azért mégiscsak hívők. Ugye az egyház a mai órán ugye említettem, hogy simul justus et peccator az illető, tehát egyszerre igaz meg szent, és a bűnösöknek is helye van az egyházban. Tehát az egyház nem veti ki magából a bűnösöket, és mindenki vallja bűnösnek magát. És előfordul, hogy valaki nem ihat alkoholt. Akkor neki alkoholmentes szőlőlevet nyújtanak. És előfordul persze olyan furcsa eset is, hogy amikor véletlenül valaki rossz sorba áll, akkor a lelkész ez megtörtént rászólt, hogy alkoholisták oda. Tehát az a másik sor. Az a szőlő. Na most szegény megszégyenülve ment oda. Aztán a két szín alatti áldoztatás, bár a katolikusoknál is lehetséges, tehát nincs kizárva. Ugye ez megint csak teológia és hagyomány kérdése is, hogy Krisztus mind a két szín alatt teljesen jelen van. Evangélikusok, reformátusoknál mindig két szín alatt van, úgymond a történik az úrvacsora, vagy közös kehely, vagy kis kelyhes vétellel. Nem kell messzire mennünk, itt van az evangélikus templom a Deák téren, és nagyon csodálkozni fogunk, hogyha oda bemegyünk, mert azért már 1928 elmúlt, amikor a Mortalium Animosban 11. Pius pápa tételesen megtiltotta a katolikusoknak, hogy belépjenek református, evangélikus vagy bármilyen protestáns templomba. Tehát ha bemegyünk, az első az, hogy csodálkozunk. És mit látunk? Amit nem is gondoltunk volna. Oltárt, oltárképet, áldoztatórácsot, térdeplőt, és hogyha még egy kicsit ott maradunk, vagy úgy adódik, hogy ott kell maradnunk, akkor azt látjuk, hogy bizony oda térdelnek, és van, aki a nyelvére kéri a úrvacsorát, más pedig oldalt kis kelyhekből önállóan veszi magához. A kovászos kenyeret borban mártva, vagy pedig kanállal kínálják fel, ugye? Gondoljuk a keresztény és keleti hagyományra.
Dr. Králics Mihály atya, megegyezések katolikusok és protestánsok között Krisztus valós jelenlétéről az Oltári Szentségben című előadásának első részét hallották.